Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 11 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Még néhány napig vakáció van az iskolások számára, viszont az oktatási szempontból történő események azok javában zajlanak itt év kezdetén. Ugyanis arról van szó, hogy január végétől közvitára, majd március 30-áig várhatóan a törvényhozás asztalára kerül az új oktatásügyi törvény. Hogy miért van szükség erre, melyek azok a fontosabb fejezetek, amelyben az RMDS módosító javaslatokat nyújtott be, mit lehet várni ettől az új törvénykezdeményezéstől a kisebbségi oktatás tekintetében, és arra is kitérünk a mai adásban, hogy ugyebár ma este hivatalosan Bukarestben a Román Ateneum koncerttermében ünnepélyes keretek között nyitják meg Románia Európai Uniós elnökségének az időszakát. Erről élőben fognak hallani itt a Marosvásárhelyi Rádióban is beszámolót, élőben közvetítjük az eseményt. Tehát nagyjából ezek a fontosabb témakörök, amelyekről beszélünk itt ma a Naprakész műsorban jeles vendégünkkel, Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátorral, oktatásügyi szakpolitikussal. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. És lévén, hogy az új évben először vagyok a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor ez alkalommal boldog új évet is kívánok minden hallgatónak.
Köszönjük szépen, élőben vagyunk, ha eddig nem jöttek volna rá, most megerősítem, tehát önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, kérdéssel és véleménnyel fordulhatnak a meghívóthoz, ha használják az elérhetőségeket, telefonszámaink 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es. SMS-eket a 0740274165-ös számra küldhetnek, és elektronikus posta címünk is él, naprakész@marosvasarhelyiradio.ro, természetesen ékezetek nélkül. Most vágjunk is bele akkor, tisztelt szenátor úr, tehát még ma, holnap és a hétvégét is beleszámítva, hétfőig vakáció vannak az iskolások, de már is for az oktatásügyi szakterület, tehát Ekaterina Andronescu új oktatásügyi miniszter bejelentette, hogy január végéig közvitára kerül az új oktatásügyi törvény, március 30-áig pedig az önök asztalára is oda kerül. Miért van szükség egyáltalán új oktatásügyi törvényre? Az RMDS korábban és talán az évelejét is tavaly hangsúlyozta, hogy van egy jó oktatásügyi törvény, ugye már 2011-ben fogadták el, egy modern, viszont ön a Krónika napilapnak adott interjúban, közelmúltban interjúban kihangsúlyozta, hogy azért van néhány olyan fejezet, amely elavult. Tehát mit tartalmaz ez az új oktatásügyi törvény, mire kell odafigyelni, és milyen fontosabb fejezetekben akar közvetlenül közreműködni az RMDS ennek az új törvénynek a kidolgozásában.
Így van, a régi új, most már nevezzük úgy a miniszterasszonyt, hogy régi új miniszterasszony, hisz tudjuk, hogy már két ciklusban is korábban töltötte be ezt a tisztséget, egyszer hosszabb ideig, egy másik alkalommal pedig rövidebb ideig. A kinevezése utáni napokban elmondta azt, hogy szükségesnek tartja azt, hogy egy új oktatásügyi tanúgyi törvényt léptessünk érvényben Romániában 2019-ben. Ezt már amúgy hangsúlyozta korábban is a szakbizottsági munkálatok során, és tudjuk azt is, hogy a mostani kormányzó párt programjában is szerepelt. Tehát beígérték a kampányban, hogy lenne egy új oktatásügyi törvény. Az előtte levő három miniszter közül kettő hangsúlyozta, hogy szükség van újra, egy másik azt mondta, hogy csak a réginek az újra gondolására van szükség. Itt most újról beszélünk. Mi álláspontunk az volt, és továbbra is az, hogy a 2011-es oktatási törvény, tanúgyi törvény nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, és vagy ennek a teljes újra gondolására van szükség, vagy pedig egy újra. Én azt mondom, hogy inkább az elsőnek az újra gondolására lenne szükség. Azt is tudjuk, hogy a különböző parlamenti ciklusokban, években tucatnyi, tehát évente tucatnyi változtatást eszközöltek korábbi kollégáim ezen a törvényen, és arra mindenképpen szükség van, hogy ezeket összegezzük, ezeket újra gondoljuk, és a még fönnálló problémakörökkel kiegészítsük. Azért van szükség újra gondolásra, mert számos olyan miniszteri, tanügyminiszteri rendelet van, meg törvény, ami egymásnak ellentmond, vagy pedig nem tudjuk azt sem, hogy melyik van érvényben most. Egy rendelet, ami törvényerővel lépett, vagy egy korábbi rendelet. Révén az, hogy a kedves államelnök úr, és sajnos nem kerülhetem meg azt, hogy erről a kérdésről beszéljek, nagyon sok kezdeményezésünket az elmúlt két évben politikai megfontolásokból, sokkal inkább, mint szakmaiból, vagy visszaküld, vagy pedig az Alkotmánybíróság elé küld, és ezáltal egy olyan labirintusba, egy olyan adminisztratív, bürokratikus labirintusba viszi a kérdést, amelyből nagyon nehéz kijönni. Tehát nagyon sok olyan problémakör van valahol útban a törvényi válás útján, ami egyfajta zűrzavart okoz. Tehát visszatérve erre, szükségesnek tartom én is, és az RMDS is szükségesnek tartja azt, hogy újra gondoljuk. Az alapelvünk az, hogy ami a 2011-esből jó a kisebbségi vonatkozásban, tehát abból vissza nem lépni. Tehát az az alapelvünk, az elsődleges, hogy a megszerzett jogainkból vissza nem. Ugyanakkor pedig bővíteni lehet, folyamatosan készülünk, tehát az RMDS-nek a mandátum elejétől van egy szakmai konzultatív csoportja, Kolozsvár központa, amelynek tagjai az RMDS oktatásügyben dolgozó szakpolitikusai, Szabó Ödön kollégám a képviselőházból és jó magam a szenátusból, illetve a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség, tehát az RMPS részéről 3-4 küldött, és folyamatosan konzultálunk, és a magunk során pedig megyei szinten, vagy lokális helyi szinten is folyamatosan konzultálunk, és jönnek a visszajelzések. Tehát ezen visszajelzések szakmai vélemények alapján látjuk azokat a pontokat, ahol magyar szempontból érdemes új kérdéseket bevinni, vagy a mostaniakra rásegíteni, illetve egyértelmű, hogy az oktatási ügyi kérdés ez egy országos, nem szintű kérdés is, és ebben is nekünk véleményt kell formálnunk, véleményt kell mondanunk. Tehát van néhány olyan nagy strukturális kérdés, amiben azt gondoljuk, hogy kell a változtatás az új tanügyi törvény szempontjából. Mondjak csak két példát, és erre nekünk már konkrét javaslatunk is született az elmúlt hetekben. Az érettségizés kérdése, tehát ez mindenképpen egy fontos dolog, és én azt mondtam a mandátumom elején, vagy a kampányban is azt mondtam, hogy akkor leszek részben elégedett a munkámmal, hogyha ezt a román kollégákkal, mert a kormánypárt nélkül lehetetlen ezt megtenni, sikerül az érettségizés körül változtatást eszközölnünk, itt a több szintű érettségére gondolunk, újra gondolni az érettségizést, és egy másik nagyon fontos, magyar szempontból is nagyon-nagyon fontos kérdés, de országos szinten is legalább ennyire fontos, az a délutáni oktatás, az after school, vagy az iskola utáni iskola, vagy délutáni oktatás, de ez egy annyira komplex változtatást igényel, hogy itt már nem csak a tanügy asztalára kerül a dolog, hanem itt a gazdasági osztály, a bizottság, vagy tehát a pénz kérdése is ez a dolog. Itt alaposabban kellene átgondolni a mostani tanügyi törvényt, és felmerül az, de ez már nem is a politikusok területe lenne, inkább annyiban, hogy támogassuk a szakmát abban, hogy az oktatás tartalmi összetevőjén is változtathasson, leegyszerűsítsék, mert ez a leegyszerűsítés és ez a továbbgondolás segíthetné azt, hogy a délutáni oktatást be lehessen vezetni. Mondok egy rövid példát, akkor abban is hagyom a felsorolást, és beszéljünk még más kérdésekről is, vagy engedjünk teret annak. Tehát ami be szeretnénk vezetni bármelyik nyugati modell alapján a délutáni oktatást, akkor azt úgy kellene tenni, és úgy lenne érdemes, hogy ne csak egy délutáni tanulási lehetőséget biztosítson, tehát hogy a gyerekünk ott marad kettőtől négyig, vagy háromtól ötig az iskolában, és előkészül a következő napra. Ez is egy nagyon hasznos és fontos dolog, de ugyanakkor azt kellene tehát már differenciálni, hogy például napközben foglalkoznak bizonyos törzsanyaggal, és délután bizonyos készségek, képességek fejlesztésével foglalkoznának mindenki, tehát csoportosan, kis csoportokban, saját képességei, készségei alapján. Gondolok itt sportra, képzőművészetre, zenére és másra. Tehát ennek csak egy ilyen strukturális újragondolás után lenne esélye. Ezen kívül szerintem magyar szempontból nagyon figyelnünk kell arra, hogy az osztály létszámot, tehát a szükséges minimális osztály létszámot hogyan határozzuk meg. Nagyon sok területen gyerek létszám csökkenése kell számolnunk az elkövetkezendőkben, tehát erre vigyáznunk kell. Ezt ennek a létszám, ennek a számnak a csökkentését is célul tűztük ki, és ugyanakkor meg kell találnunk közösen a pedagógusokkal, iskolavezetőkkel, és akár önkormányzati vezetőkkel is, hogy hogyan tudjuk a törvényt úgy fogalmazni, hogy felkészüljünk arra, hogy esetenként sajnos a gyereklétszám csökkenés miatt szembe kell néznünk intézmény összevonással is.
Na már most akkor itt álljunk meg egy pillanatra, más logikai sorrendben gondoltam el ezt a beszélgetést, de ha már azt említette, ezt a kényes fejezetet, akkor tudomásom szerint van egy jóváhagyott törvény, amely meggátolja azt, hogy létszámcsökkenés esetén is az illető közösség jóváhagyása nélkül
menet közben, osztály... igen, menet közben, tanév közben felszámoljon a kisebbségi osztályt, de ismerve a román törvényket és a román politikai élet különböző zegét zugát, tehát többféle szinten kell bebiztosítanunk azt, hogy, hogy a gyerek létszámhoz, vagy a gyerek létszám csökkenés miatt nem számolhatnak fel a tanfegyelőségek önkényesen osztályokat. Tehát igen, menet közben valóban nem lehet most felszámolni, de ugyanakkor nekünk fontos tényezőnek számít, vagy számunkra fontos tényező az, hogy, hogy bebiztosítsuk a kisebb létszámú osztályközösségek működését, hisz nagyon sok vidéken ez jelenthet garanciát arra, hogy, a, hogy fennmaradhatnak
ez
a magyar osztályok.
Ez a tanév kezdet előtti beiskolázási
beiskolázások pontosan
jelenthet veszélyt. Hát nem lesz könnyű, mert tudjuk azt, hogy népességfogyás van meg, hogy tanulók létszáma egyéb iránt óriási nagy az iskola elhagyási arány is, de ezekről egy picivel később. Térjünk vissza magához a törvénytervezethez. A miniszterasszony kihangsúlyozta, hogy a jelenleginél kevésbé bonyolult célkitűzések szempontjából sokkal világosabb jogszabályt szeretnének ezentúl bevezetni. Ön említette a délutáni oktatást. Na már most. A miniszterasszony azt is kilátásba helyezte, hogy az elmaradó diákok számára pótló órák bevezetését fontolgatja. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy mi az álláspont ezúttal az államelnöki hivatal részéről a tanterv csökkentés, a tanórák csökkentésével kapcsolatosan, és újra el fog kezdődni, úgy tűnik, ha életbe lép a törvény, a tankönyv mizéria. Mert hogy a tankönyv beszerzési eljárás változtatását is kilátásba helyezte a miniszterasszony. Nem beszélve arról, hogy egy új vizsgarendszert is bevezetne a tizedik osztály végén. Szóval nagyon két élőnek tűnik ez az egész tervezet. Aztán megszokhattuk, hogy új miniszter jön, megreformálja a tanügyet, és aztán több példa volt rá az elmúlt években, évtizedekben, hogy csak káosz lett a vége. Van miről beszélni.
Van miről beszélni, hát és a miniszter fogyasztásról, ezt most idézőjelben mondtam, arról is beszélhetünk, hisz ha jól számoltam, akkor ebben a ciklusban, amióta én Bukarestben vagyok, Andronescu az ötödik miniszter, beleszámolva a helyettesét, már a helyettes miniszter azt mondta, Sovana Plumbot, aki, ha jól emlékszem, akkor majdnem két hónapig töltötte be ideglenesen a tanügyminiszteri tisztséget. Valóban a miniszterasszony előjött különböző ötletekkel. Én azt gondolom, hogy meg kell várnunk azt, hogy mikortól válnak konkrétan ezek a javaslatok. Egyelőre ezek ötletek, ezek vélemények, szakmai vélemények, nevezzük úgy. Én azt gondolom, hogy ez az időintervallum, ami ő alatt ő létre szeretné hozni, vagy meg szeretné íratni, elszeretni, készítetni az oltani törvényt, az egy picit rövid, ezt most nagyon finoman fogalmaztam. Ha már úgyis a következő tanévtől lépne érvénybe, akkor lehetne adni egy hosszabb kifutást is. Ez azt jelenti minimum, hogy most kell, hogy legyen a tarsolyukban, a kormányzó párt tarsolyában kell, hogy legyen egy tervezetnek. Tehát kell, hogy létezzen egy tervezet, anélkül nem tud képtelenség január végére már közvitelre bocsátani egy törvénytervezetet. Lássuk, hogy ezekben milyen elemek vannak. A tanpénzmizériában szintén különbözik a véleménye az előző miniszterétől, tehát a Liviu Marián Pop véleményétől, aki egy egységes tankönyvkiadóval képzelte el. A tanügyminiszterasszony magánbeszélgetések során is azt mondta az elmúlt hetekben, amikor beszélgettünk, hogy ő el tudna képzelni egy másik rendszert is, tehát a mostani rendszernek az újra gondolását. Itt elmondtuk azt, hogy lényegében tehát mindkét rendszert elfogadhatja az RMD-et is, a magyarság is. Mi azért támogattuk a popféle egységes tankönyvkiadót, hogy ezáltal segíthessük, vagy ezáltal megszabadulhassunk attól a tehertől, amit a tankönyv lemaradás jelentett számunkra. Az újban, tehát a réginek az újragondolását is el tudjuk fogadni abban az esetben, hogyha olyan garanciális kifejezések, olyan garanciális dolgok is bekerülnek, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy a tankönyv késéstől minket megszabadítsanak.
Hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila, a műszaki munkatársunk. Haló!
Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy meghívott urat, és az elkezdő urat.
Jó estét kívánok!
Vagyok. Saba vagyok az Varejről. Egy picit, hogyha megengedik, akkor egy átfogóbb, nagyobb ívű problémát szeretnék felvetni. Nemrég volt ugye a családon belüli erőszak elleni törvény elfogadása, most meg az oktatási törvény elfogadása, tehát az oktatási törvény reformja zajlik. Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor veri ki már a biztosítékot az illetékeseknél, az a sok erőszakos rajzfilmcsatorna, ami a gyerekeinket mérgezi, és gyakorlatilag olyan erőszakosá teszi, hogy már a tanárok se tudnak velük mit kezdeni, mert később, amikor felnőtté válnak, akkor persze természetesen, hogy jön a családon belüli erőszak, és azon csodálkozunk, hogy van családon belüli erőszak, amikor valójában már kiskoruktól erre neveljük. Erre szeretnék egy kompetens választ kérni. Köszönöm szépen.
Köszönjük a felvetését.
Köszönöm a kérdést és a
kérdést.
Ez egy nagyon kényes kérdés. Én saját magam, tehát nem fogom megkerülni a kérdést, mindjárt elmondom a véleményem, csak azt is közben elmesélem, hogy én saját magam is közelharcot folytatok a 14 éves fiammal, aki hát nem rajzfilmet néz, hanem erőszakos vagy erőszakkal kapcsolatos számítógépes játékot játszik, ahol több élet van, tehát ha kiesünk a helikopterből, vagy lelövünk valakit, akkor reset gombbal újraindítjuk, és én teljes mértékben nem értek egyet ezzel a játékkal, ebből számos konfliktusunk is van. Ezt egy országos hatóság lenne hivatott felülbírálni, azt, hogy milyen típusú rajzfilmeket, vagy egyáltalán milyen típusú, milyen korosztálynak szóló rajzfilmeket, vagy a bármilyen típusú gyerekfilmeket engedünk. Ugye én nem, ez most nagyon nehéz szabályozni az internet világában is, azt, hogy milyen tartalmakhoz jutnak hozzá a gyerekek. Itt a szülők felelőssége is nagyon nagy ebben a kérdésben. Egyetértenék azzal, hogy ezt valamilyen szinten nagyobb kontrollá helyezzük, de ez azt mondom, hogy tanügyi kérdést meghaladó komplex problematika. Ugyanakkor egy picit ide visszakanyarodva az erőszakos viselkedéshez, én személy szerint hiszek abban, hogy az ember szabadságra is született, és az önkifejezés nagyon fontos az ember életében, de mindenképpen a jelenlegi állapotokon úgy változtatnék, hogy a tanárnak, az iskola intézményének több fegyelmezési kontroll lehetősége legyen. Én szülőként úgy látom, hogy nagyon kevés lehetősége van a kontrollra, tehát elszabadulnak az iskolákban az indulatok, és a tanárok felkészítésére is több hangsúlyt fektetnék arra, hogy hogyan kezeljék ezt a generációt.
Ismét hallgató van a vonalban. Egyéb iránt végszóként csak annyit tudnék ajánlani a kedves hallgatónak, Truszámnak, hogy a szolgáltatónak a kínálatát nem lehet szabályozni. Nem lehet, mert nem lehet. Van egy megoldás, ha nem veszi rossz néven, amit mondok. A mostani televíziókon van egy olyan funkció, amivel egy kódot lehet beütemezni, tehát a gyermekvédő kódot, amit csak a szülő tud, ha a gyermek nem ismeri azt a kódot, nem tudja bekapcsolni a készüléket. Ez ilyen egyszerű, tehát meg kell nézni a használati utasítást, hogy hogyan is kell azt a kódot használni.
Ezért mondtam én is, hogy egyrészt a család felelőssége, ez ugye ön
gyerekzárnak hívják. Köszönöm szépen, Nemes Attila. Azt jelenti, hogy nekem én is kinőttem ebből a gyermekvédő kórból, mert az
így
én
van, illetve már... ez egy komplexebb audiovizuális kérdés, hogy akkor, tehát hogyan, milyen körülmények között, milyen időintervallumban engedélyezünk, tehát ez meghaladja a tanúgyi törvényt. De ezzel foglalkozni kell, tehát ez egy fontos kérdés.
Van audiovizuális tanács.
Van, és ott is lehet szabály, és ezeket ott kell ezen a szinten. A tanúgyi törvényben ezt nem szabályozhatjuk ebben a témakörben, de figyelni kell erre, és ez kihat az iskolai tevékenységre is, meg a közösségi tevékenységre egyértelmű.
Jó estét kívánunk, haló!
Haló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét!
Erre a visszatérés tanulási ízere.
Kihez van szerencsénk, egy keresztnévvel legyen szíves mutatkozóban?
Kérem?
Egy keresztnévvel, kihez van szerencsénk?
Zoli.
Üdvözlj, hallgatjuk ön.
Most az én Druszám.
Mi a iskolában, nekünk nem volt olyan számítógépes, akármi, nagyon jó eredményeket fogtunk meg, mert lett belőlünk mérnök, lett belőlünk kovács, lett belőlünk bármi, kádar, akármi. Hanem mi minden reggel az iskolába el kellett énekeljük magyarul a himnuszt, a trikulót.
Magyarul?
Én már románul énekeltem.
Akkor ennek még szerencsések voltak.
Tudják-e, hogy van magyarul?
Nem.
Tudják. Románia férhez akar menni, Magyarország meg akarja kérni. Ott a vendégünk a Budapesten az esküvője.
Jaj, nem, jó, nem nagyon tartozik ide, mert sajnos az a téma, amivel foglalkozunk, az igen komoly, úgyhogy köszönjük szépen mindenképpen.
Mindenkinek!
Jó, megértettük, köszönjük, viszont hallásra. Mást himnuszt is tanulunk, ebben ne menjünk azért bele, nehogy valaki, aki illetékes fül és rögtön jó néven veszik, hogy na akkor, mert erről is többször volt téma, hogy a tanév, tanítási napnak a kezdetén a himnuszt el kell énekelni.
Szerintem a himnusz egy ország ugye szimbóluma, egy nemzet szimbóluma, egy ország szimbóluma, annak megvan a helye, ahol is, amikor ünnepi hangulatban, ünnepélyes keretek között énekelni kell. Én megértem egy olyan korszakot, ahol reggelente el kellett énekelni Romániában a trikolór. Tényleg nem emlékszem, hogy lenne magyar változata. Viszont a korábbiaknak volt, tehát az 50-es években még a királyi himnusznak is volt magyar változata, és az 50-es években azt hiszem a Dándéstiú által írt, már szövegétben Dándéstiú által írt himnusznak is volt szövege. Édesapám még emlékszik, és el tudja énekelni és mondani.
Hát és köszönhetően én fiatalabb, mint én még arra sem emlékszem. Talán a királyi himnusz elénekelni a kommunista időszakban az megint...
Az már butyival járt volna, de emlékeztek a nagyszüleim is erre. De én nem hiszem, hogy ezzel bármilyen rendszerességet és bármilyen fegyelmet tudnánk tartani, tehát a himnusz énekeltetésével. Annak megvan a helye és ideje, amikor énekelni kell.
Ismét hallgatót köszöntünk, haló? Haló, haló?
Haló, haló.
Jó estét kívánok.
Jó estét kívánunk.
Jó estét kívánok. Tisztelettel Csaba úr, Zoltán úr. Na jó, meg van itt.
Csaba is röviden, vagyok. Röviden kérném kérdés.
Vagyok. Én csak azt mondom, hogy első percén hallgattam végig. Meddig megy ez így?
Ez az adás? 18 óráig, köszönjük.
Ez a nevelésre céloztam.
Most jön az új tétel, erről
az
beszélünk.
Az új tétel?
Igen.
Hát tisztelt kis Csaba úr, én már a 73-ban vagyok.
Isten éltesse. Ennek önt már nem érinti.
Viszont kívánom mindenkinek. Adja jó Isten, hogy érjék meg duplán minden. Jó, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy akármilyen újfajta metódusok, akármilyen újfajta
telefonok, mit tudom is én, mi kutya füle, amelyiket én elismerem, hogy kell ebbe a modern világba, de nekem biztos nem kell, de nekem az, amit édesanyám, édesapám belém nevelt, az ebbe a korba is bennem van.
Egy jó pofon annak idején jó volt, ezt manapság már megint nem szeret.
A tisztesség, a becsület, és ha iskolába mentél, akkor azért mentél iskolába, hogy tanuljál, nem, hogy tekeregjél. Köszönöm szépen.
Szép estét.
Nem kell engem nem ellenőriztek, de ha megtudták, hogy tekeregtem, akkor kaptam, bocsánat. Tisztelettel.
Tisztelettel köszönjük a betelefonálást, a véleményt, és ez egy nagyon érdekes dologra hívja fel a figyelmünket a betelefonáló, és ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az iskolának nem csak tanítania kell, hanem nevelnie. Tehát valóban egy nevelő, közösségformáló intézményként is kell működnie, nem csak információ átadó, információt megtanító intézményként, és erre közösen kell vigyázni a pedagógusoknak, nekünk, akik törvényeket hozunk ebben, de a családoknak, a szülőknek is. Mert tudok olyan példát is mondani, ahol netalán a pedagógusok mulasztanak ebben a nevelési kérdésben, tudok viszont olyan példát is mondani az elmúlt két évből, amikor olyan kérdésben kerestek meg a szülők, amikor önkényesen pedagógust kívántak cserélni, vagy váltani, vagy váltatni, azért, mert az bizonyos igényeknek nem felelt meg.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 5 óra 37 perckor, természetesen, hogy délután a Naprakész műsort hallgatják, élőben vagyunk, vendégünk a stúdióban Novák Csaba Zoltán, oktatásügyi szakpolitikus, Maros megyei szenátor, és a készülő, a vitára bocsájtandó új oktatásügyi törvényről érintőlegesen beszéltünk. A hátramaradt rövid időben akkor fókuszáljunk arra, hogy ugye már vita következik, egyszer közvitára bocsájtják, és aztán majd a parlamentben is vitatkoznak erről az új törvénykezdeményezésről, és rengeteg módosító javaslata van az RMDSZ-nek is a tanügyi törvény tervezettel kapcsolatosan. Melyek ezek a fontos fejezetek, amelyben aktívan részt szeretnének venni, és mindenképpen amellett, hogy a jelen pillanatban meglevő jogok megtartása az elsődleges cél, milyen új változatokat, milyen új módosításokat szeretnének a törvénybe bevinni?
Tehát az elsődleges alapelv az, hogy a megszerzett jogokból nincs visszalépés.
Elnézést, hogy közbeszólok, hallgató van megint
hallgató,
a vonalban.
Akkor utána folytatjuk.
Úgyhogy onnan folytatjuk majd. Halló, üdvözlők!
Halló, jó estét kívánok! Jó estét, János. Boldog új évet, János!
Boldog új évet, János!
Hát, én szomorúan veszem észre, hogy amiatt a bolognai szerződés megszületett, itt nálunk, és talán máshol szocialista államban is, egyfolytában csak a tanügyet reformálják. Nem véletlenül. Akkor elmondták komoly szakemberek, hogy az egész bolognai szerződésnek lényegében mi a célja. És ennek következtében az egyetemek is át lettek alakítva. De érdekes módon nyugaton megmaradt 5 vagy 6 elit egyetem, amely ugyanaz a rendszer szerint működik, mint ahogy működött, és nem vett részt a bolognai szerződésben.
Egy pillanat, közbeszólhatok?
Igen.
Kapaszkodik nagyon szépen fel a Kolozsvári Bába és Bolyai Tudományegyetem a legjobb felsőfokú intézménye rohannak jelen pillanatban, tehát ugyancsak bolognai rendszerben.
Ez az 5 egyetem, amelyik ebben nincs, hogy is hívják, tehát nincs, nem működik a bolognai egyetem szerint, az nem a kolozsvári, hanem kicsit arrébb van. Egy pár kerítéssel arrébb van. Jó lenne, oda tartozna Bolyai is, de hát az érzésem az, nem vagyok, hogy is jelent az érzésem, hogy az nem fog oda tartozni, sohasem, mert nem engedik oda jutni. Elszomorító, hogy parancsra egyfolytában tanügyet macerálják, azok a személyek macerálják, akik a régi rendszerben nőttek fel, közülünk még úgy nevelettük, tehát elég volt régen egy 8 osztály plusz szakiskola, hogy a programvezérel számítógépet kezeljük, ma már egyetem szükséges ez. Tonk Sándor elmondta szépen a Sapiens Egyetem megalakítására az első rektora, hogy nagyon, de nagyon le van romolva az oktatás. Miért? Tehát lerombolták, nem mi magunktól, hanem rákényszerítenek. Hát ez jó lenne, ha már befejeznék egyszer. Külföldről az értékes utasításokat, mert ezeket tudjuk, hogy soha nem vezetnek jóra, csak a rosszat hozzák számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Sajnálom, hogy ilyen negatív véleménye van. Hát ez az ön véleménye. Jegyzetelt, kedves szenátor úr?
Jegyzeteltem közben. Még egy hallgató,
persze, jó? Persze, forró a téma, és nagyon örvendek, hogy aktívak a hallgatók, mert végül is azért vagyunk, hogy a kíváncsiságos bukat azt kielégítsük. Üdvözlőjük, haló!
Jó estét kívánok, Iruska néni vagyok.
Csukrom
a neveléssel kapcsolatosan szeretnék csak annyit mondani röviden, hogy a legnagyobb felelősség a szülőké. A tanár hozzájárul az ő módszere, utása, tudása szerint a gyerekneveléshez, amíg ott az iskolába, de a többi a szülőre van. És látszik, hogy a szülő hogy neveli a gyereket, hogy az iskolába mennyi nevelést kap, az mind mellékes, mert attól a gyermek még nincs megnevelődve, hanem a szülőtől kell lásson példát, a szülő kell nevelje. Hogy a tanár hozzásegít, ez igaz, de a szülőnek a legnagyobb feladata az, hogy a gyermek tiszteletet tudjon a környezetébe, tudjon a társadalomba beilleszkedni. És hát minden gyermeken meglátszik, hogy melyik szülő hogy neveli a gyereket. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattam. Szép estét, boldog új évet. Na most akkor önni
akkor a szó röviden, igen, három kérdésben vagyunk, így adósak három témakörben. A két betelefonálás, ugye, és akkor volt a fő kérdés, hogy az új oktatási törvényre hogyan készülünk, esetleg milyen pontokat tartunk fontosnak. Én a telefonálásokra reagálnék, és utána aztán akkor menjünk vissza a fő kérdéshez. A bolonyai rendszer nek vannak előnyei és hátrányai. Én azt gondolom, hogy maga nem a rendszerrel van gond, akkor van gond a rendszerre, hogyha tartalmilag az egyetem a tanárai, a kutatási programjai, stb. Nem tud felkészülni, és nem tudja kitölteni tartalommal lényegében ezt a rendszert. Lehet működni jól bolonyai rendszerben is, vagy úgy van az 3 éves alapképzés, aztán rá a magiszteri, meg tovább. Bocsánat, csak
nem
hogyha...
Nem vagyok jártas ebben a kérdésben. Ez azokra az országokra, illetve az országokon belüli felsőoktatási intézményekre kötelező, amelyek az Európai Unió tagjai, vagy...
Akik a bolonyai, tehát igen, aláírják.
Csak az Európai Unióban érvényes?
Igen.
Értem. Vagy kötelező, vagy hogy is mondjuk.
És tehát itt most mondok egy konkrét példát, hogyha a 3 éves alapképzés után a magiszteri képzésben elkövetik azt a hibát, amit elkövetnek számos egyetemen és számos szakon, hogy gyakorlatilag ismétlik a három éves tananyagot ugyanazok a tanárokkal, egy picit más elnevezéssel, akkor valóban értelmetlen a magiszteri képzés. Ha megfelelő tartalommal van kitöltve, akkor a bolonyai rendszerben is lehet eredményeket elérni. Én lehet, hogy már egy picit konzervatívabbnak tűnök ebben a kérdésben, de nekem is szimpatikusabb volt a 4 éves alapképzés. De lényegében, tehát hangsúlyozom, mindenképpen a tartalmi rész a lényeges, hogy azt a 4 évet, vagy azt a 3 évet hogyan osztjuk fel, és hogyan kamatoztatjuk a tapasztalatainkat, a tudásunkat. De ha belegondolok abba, én történelem szakot végeztem 4 éves alapképzéssel, hogy az első fél évben tehát az őstörténetből milyen típusú törzsanyagot próbáltak szinte erőszakkal belénk tölteni, azt mondom most úgy is, hogy 10 évet történészkedéssel foglalkoztam, azt mondom, hogy teljesen értelmetlen volt. Tehát 3 évben is be lehet osztani ezt a tananyagot. Tehát mondom, a tartalmi résztől függ, hogy milyen eredményeket érünk el. A másik pedig a nevelés kérdése, ott egyetértek Iruska, volt azt hiszem a betelefonáló, hogy Iruska nénivel, hogy a családra nagyon-nagyon nagy szerep hárul, tehát a család az az alapközösség, alapsejtje a társadalomnak, amely meghatározza a gyerek neveltetésének nagyon sok vonatkozását. És én is úgy látom, hogy a tanárnak nagyon kevés lehetősége van abban a heti 1, 2, 3 vagy 4 órában a nevelésre, de viszont osztályfőnök, iskola nagyon fontos, hogy olyan közösséget teremtsenek, olyan közösséget formáljanak, alakítsanak az osztályokban, az adott iskolákban, amelyek tényleg nevelnek. Az én kisfiam, én most neveket nem mondok, hogy ne legyen ebből se sértődés, se más jellegű dolog, olyan elemi iskolában egy olyan osztály közösségbe járt, amely valódi a szülők számára és a gyerekek számára is egy közösséget formált. A közös kirándulások, közös program, a közös értékrend kialakításában. Ezt tudom, hogy plusz munka, és tudom, hogy a bürokrácia sokszor akadályoz az osztályfőnököt arra abban, hogy kirándulást szervezzen, vagy plusz programot szervezzen, de szülőkkel, gyerekekkel való közös program közösséget tud formálni, és ebben valóban. És itt igen, van egy beírt kérdés, hogy a neveletlen szülőkkel mit tehet. Neveletlen szülőkkel nagyon nehéz bánni volt részem ebben is. Térjünk vissza a fő kérdéshez, hogy melyek azok a pontok, amelyekre oda kell figyelnünk az új tanügyi törvényben. Tehát említettem, hogy megszerzett jogokból vissza nem. Nagyon fontos számunkra, és ezt kértük személyesen is a tanügyminiszter asszonytól, nem voltam, azt hiszem, hogy már másfél hónapig a rádióban, akkor elmondom, hogy a tavalyi évet, tehát a tavalyi parlamenti ciklust, meg a tavalyi fizikai évet úgy zártuk, hogy volt egy, most számolok, hogy 10 szem vagy 12 szem közötti találkozónk a tanügyminiszter asszonnyal, Kelemen Hunor elnök úr, Szabó Ödön kollégám, jó magam, illetve a tanügyminisztériumban dolgozó kollégáink közül ketten, tehát Kovács Irénk államtitkár asszony és még egy minisztériumi munkatársunk. Találkoztunk Andronescu asszonnyal, és egy 9 pontos rövid kis csomagot adtunk át szóban és írásban is, hogy melyek azok a prioritásaink, amelyek figyelnie kell, mint új tanügyminiszter. És ebben szerepelt az is, hogy az új tanügyi törvényben szeretnénk, hogyha a kisebbségi részt saját szakértőink készítenék, vagy a saját szakértőink bevonásával készítenék. Erre szóbeli ígéretet kaptunk. A román nyelv oktatására figyelnünk kell, tehát a már említett délutáni oktatás kérdése, az érettségi kérdése, a tanáraink számára való továbbképzés lehetősége, tehát szakmai továbbképzés és a tanári hierarchiában, az iskolai hierarchiában való előrehaladást biztosító kreditpontrendszerek megszerzésében, az óvoda bölcsőde kérdése, és figyelnünk kell arra a Marosvásárhelyi Római Katolikus Liceum, Gimnázium esete kapcsán, hogy hogyan tudunk bevinni olyan rendelkezéseket is, amelyek révén megkönnyíthetjük azt, hogy Szórvány vidéken önálló magyar oktatási intézményeket hozzunk létre, úgy olyan helyzetekben is, ahol önkormányzatilag erre nincs lehetőség, mert abszolút kisebbségben vagyunk. Az iskolában való szimbolikus jelenlét, ugye főleg a vegyes tannyelvű iskolákban, tudjuk azt, hogy itt Marosvásárhelyen például mennyire akutan van jelen az, hogy a román oktatási vonal jelen van, hirdetések, történelmi vagy bármilyen panók révén a folyósókon, tehát a szimbolikus térhasználatban. Erre is figyelünk, és már van előterjesztésünk, és amint említettem, akkor az iskola szervezés is egy fontos kérdés.
Ismét hallgató van a vonalban, és nézvén az órát, el kell mondanom szomorúan, hogy utolsó hallgatót hallgatjuk meg. Haló!
Jó estét kívánok! Igen.
Jó estét kívánok!
Igen, szeretném elmondani azt, hogy ténylegesen, ami 30 évvel ezelőtt történt, ugyanaz van mostan is, hogy ezt tudom a saját a leányomról, amelyik ugye elhunyt. Itten címzetes tanár volt, és 90-ben itten csináltak belőle szuplinitort, helyettesítőt, vagy hogy hívják, ami anyagilag is, mert ugye, és akkor egy perc, hogy kiment külföldre, és láss csodát, külföldön megbecsülték azt, amit tud. Mert csak a tiszta fizikát végezte, ugye, és akkor ottan a matematikát is, és a kémiát is tanította. És akkor megbecsülték ottan, igen, Svédországban, az, aki tudott, az tudja, az megkapta a bérvét is. Itten nem, itten csak csúfolkodnak a tanerőkkel. Nem, sem,
sajnáljuk, hogy mi történt az ön családjában és az ön lányával, de
igen, és sajnos, hogy semmi sem mozdul. Itten az, hogy igen, hogy a kisebbség megkapja azt, amit kell, mert a fejük jó és minden, de hát nem tudnak haladni előre, mert hát mindenütt az ország polgárai, főpolgárai őkkel haladjanak. És lopnak, és ebből állunk az országba. Köszönöm, hogy
meghallgattad.
Köszönjük, hát ennek a fizikáról visszatérve, amúgy a fizika egy nagyon hiány.
A kedves hallgatónak a lánya az elmúlt rendszerben járt így, úgyhogy azt hiszem...
Persze,
hogy...
így van, de itt most például mi szorgalmazni fogjuk, vagy előre mozdítani inkább az úgynevezett továbbképzést, Most pont a fizikáról jutott eszembe, hogy nagyon sok olyan eset van, hogy vidéki iskolákban már nem jön ki az óraszám egy adott tanár számára. Én ugye a kettő szakok ellen egyáltalán nem vagyok, tehát a dupla szak, tehát történelem, filológia vagy bármilyen más társításban, és meg kellene könnyítenünk azt, szerintem a törvényben az új törvény figyelni kell arra is, hogy a rokon szakmák, szakterületek esetében megkönnyítsük a továbbképzést, átképzést. Például, ha egy történelem tanár csak sima történelmet végzett, akkor könnyítsük meg azt a lehetőséget, tegyük lehetővé számára, hogy földrajzban vagy bármi rokon szakmában gyorsan tovább képezhesse magát, és taníthassa azt is.
Azt hiszem, hogy még egy minimum egy órán keresztül tudnánk részletezni azt, hogy mi lenne a teendő, de sajnos az idő fogy. Úgyhogy a továbbképzésre és erre az új lehetőségre reflektáljunk itt a beszélgetés végén, tisztelt szenátor úr, ami ugyebár adódott, és talán most már törvényes kerete is van. Ez a pedagógus továbbképző központnak a létrejötte. Itt adás előtt része beszélgettünk arról, hogy miért Nagyvárad, és miért vetődött fel annak a kérdés, annak a szükségessége is, amely a szakma részéről érkezett, hogy ez mind szép és jó, hogy van egy pedagógus továbbképző központ, de szükség lenne még ugyanakkor az oktatás fejlesztéssel foglalkozó intézményre is. Tehát ezzel a kérdéssel hogyan állunk, mekkora lehetőség ez a pedagógus továbbképző központ létrejötte, és miért lenne szükség oktatás fejlesztéssel foglalkozó intézményre is?
A pedagógus továbbképző kérdése az már évek hosszú sora előtt felmerült, és ebben a ciklusban, amikor én kapcsolatba kerültem ezzel a kérdéssel, akkor már ez eldöntött kérdés volt, hogy Nagyváradra kerül. Valószínűleg a kollégáim, akik ezt korábban kigondolták, tudták azt, hogy Váradon vannak bizonyos lehetőségek. Én úgy gondolom, hogy földrajzi szempontból az előnyösebb lett volna a Kolozsvár, hiszen egy magyar nyelvű pedagógus továbbképzőről beszélhetünk, amelynek le kell fődnie a történelmi Erdélyi Apárcium és a bánságot is teljes mértékben, tehát ilyen szempontból, és azt hiszem, hogy infrastruktúrális szempontot túlhaladóan szakmai szempontból is előnyösebb lett volna Kolozsvár, de ez a kérdés ez már eldőlt jó néhány évvel korábban. Most arra kellett koncentrálnunk, hogy a meglevő, megszavazott pedagógus továbbképző számára az anyagi működéshez szükséges hátteret, törvényes hátteret megteremtsük, úgy néz ki, hogy ez beindul. Mindenképpen fontosnak tartom, és a pedagógusokkal való konzultációim során tapasztaltam azt, hogy sokszor a magyar nemzetiségű pedagógusaink ilyen szempontból lemaradásban, tehát pontszámban történő lemaradásban vannak a román kollégák, és amikor a vegyes tannyelvű intézményekben, településeken meg kell küzdeni egy igazgatói, aligazgatói vagy más tisztségért, akkor bizonyos ez sokat számít. A szakma részéről valóban jött az a vélemény is, hogy oktatási fejlesztésre foglalkozó intézmény is erre is szükség lenne, tehát most ez a lépés megtörtént, a következő célkitűzés akkor ez lesz, hogy minél inkább meg tudjuk szervezni a saját intézményünket, de hát örüljünk annak is, ami megvalósult, és több éves nehéz munka során, töltsük ki tartalommal, és lehet gondolkozni a következő lépésben utána.
Hát úgy legyen, amint új aktualitások lesznek, mert most még nem csak az iskolások, hanem honatják a törvényhozók is vakáción vannak, hogy meddig ez majd a napokban eldől, mert valószínűleg, hogy rendkívül ülésszak lesz a költségvetés vitája miatt, ugyebár jelen pillanatban nincs költségvetése az országnak. Egy nagyon rövid választ kérek itt befejezésül. Ugyebár a műsor elején szót ejtettünk arról, hogy ünnepélyes keretek között ma indul a Román Uniós Elnökség időszaka. Mennyiben segíthet ez az anyanyelvi kérdések, és hát a kisebbségi kérdések tekintetében amúgy a meghirdetett román kormányprogram kapcsán az uniós elnökség keretében, mert hogy kohézió, a népek, országok közötti feszültségek enyhítése a fő cél, ez van benne a román kormány programjában. Egy szó sincs arról, hogy a belső nemzetiségek, többség nemzetiség kérdéseket is esetleg ez segíteni.
A tavalyi év nem erről szólt, centenárium év volt, de akkor sem erről szólt, hanem a román politikai pártok közötti küzdelemről, és nem a, nem a belső béke, mert van egy román-román ellentét is, tehát aki követik a politikát, azok tudhatják, és természetesen nem a különböző nemzetiségek közötti megbékélésről szól. Elolvastam nagyon figyelmesen az EU-s projektet is, amivel ugye az EU-s ciklusra készül az ország. Nem erről szól, és én azt látom, hogy bizonyos politikai alkuk kisebb-nagyobb eredményekre van lehetőség, ugye, ahogy ezt próbáltuk az elmúlt két évben is, de ez az ország most nem ezzel a célkitűzéssel fog nekivágni a következő évnek, vagy akár a soros EU-s elnökségi ciklusnak. Átfogó, nagy, átívelő gondolatok vannak benne. Én konkrétumot nagyon keveset láttam. Egy olyan pontot láttam, ami ténylegesen Romániára fókuszál, és Románia stratégiai helyzetét próbálja valamilyen szinten erősíteni, ez a Fekete-tenger térségének erősítése. Tehát ilyen szempontból én egy nagyon szürke, ezt elmondtam a tegnap a TV műsorban, és egy nagyon szürke projektnek látom. Aztán úgy, ahogy elbúcsúztunk a tegnap az Erdély TV stúdiójában, azzal a költői kérdés, hogy vajon hány árnyalata lesz ennek a szürkének, azt hadd lássuk, nézzük meg, hogy mi lesz az elkövetkezendő fél évben, de ez egy szürke, és nem arra törekszik, hogy Románia valamiféle kérdésben vezető zászlóvivője legyen az EU-s újjáépítésnek, mert újra kell gondolni az EU-t, ezt mindenki mondja, és mindenki tudja. Nagy tétje lesz az EU-s választásoknak, tehát erről még sokat fogunk beszélni, de én ezt nem látom, hogy Románia zászlóvivős tematizációs országa lenne ennek a kérdésnek most.
Hát ha. Köszönöm szépen mindenképpen, hogy befáradt a stúdióba, és erről mindenről tájékoztatott, ami az utazási törvénnyel kapcsolatosan várható. Erre a kérdésre visszatérünk, mint jeleztem, amint újabb konkrétumok lesznek. Tisztelt Novák Csaba Zoltán szenátor úr, szép estét kívánok!
Szép estét, köszönöm a meghívást, és amint elkezdjük a munkát, jövök és beszámolok róla.